Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk Jézus által azt énekeltük, hogy tárd ki szíved és védj be, Istenünk. És hogyha egy picit elgondolkozunk és magunkba szállunk, akkor valóban erre van szükségünk. Erre van szükségünk minden mellett és minden felett, hogy te tárd ki a te szívedet, és áradjon belőle az, ami életet jelent a mi számunkra. Áradjon a te szereteted, áradjon a te életet formáló szavad, üzeneted. Áradjon a te szent lelked. Fogadj be, Istenünk, mondjuk ezt pedig, tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Tudjuk, hogy sokszor, sokféleképpen vétkeztünk ellened. De hálát adunk azért, hogy minden bűnünkből nálad van a bocsánat. Hozzád tudunk járulni bűnbánó szívvel, akkor is, hogyha azt reméljük, azt gondoljuk, hogy nincsen bocsánat, mert oly nagy a vétek, és oly gyakran elkövetjük. Urunk Istenünk, bűnbánó lélekkel hozzád fordulunk, és kérünk, hogy Jézus érdeméért vedd el a mi bűneinket. Így emelj föl bennünket. Emelj föl bennünket azokból a mélységekből, amelyeken járunk. Szenteld meg kereszthordozásainkat, és add, hogy a mi bűnből fakadó és felesleges szenvedés, az Krisztus Jézusban ott tudjuk elhagyni, és attól megszabadulni. Kérünk, légy jelen közöttünk. Légy jelen a te lelked által. Add, hogy ahogy te kinyitod a te szívedet, mi is hagyj nyithassuk ki a mi szíveinket, ahogy te kitárod a karodat, mi is határhassuk ki karjainkat, és fogadjunk a mi közelünkbe. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. A Zsoltárok könyvének 52. fejezetét olvasom. A karmesternek, Dávid tanító költeménye abból az időből, amikor az edómi Doég Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid Ahimelek házába érkezett. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten szeretete mindig megmarad. Romlásomra törsz, te cselszövő, nyelved olyan, mint az éles borona. Rosszat szereted, nem a jót. A hazugságot, nem az igaz beszédet. Szeretsz bántó szavakat mondani, álnok a nyelved. Össze is tör téged az Isten végleg. Megragad kiránt sátradból, kitép gyökerestől az élők földjéből. Látják ezt az igazak, és félnek. Rajta megnevetni fognak. Ez az az ember, mondják, akinek nem kellett Isten oltalma, hanem nagy gazdagságában bízott, és a megrontásban volt erős. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa. Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, egyetérthetünk azzal, hogy az ember az életben mindenképpen nem csak boldog akar lenni, hanem boldogulni is szeretne. Sokszor tanástalanok vagyunk, és szeretnénk tanácsot kapni arra, hogy hogyan lehet boldogulni az életben. Lehet, hogy vannak tapasztaltabb ismerőseink, és lehet, hogy fiatal korban az ember megkérdezi az idősebbeket, vagy csak figyel, hogy lehet boldogulni, hogy lehet vagyonra szert tenni, hogyan lehet előrébb lépni az életben. A felolvasott ige is ad egy választ, és tudjuk, hogy a mai világ is ad különböző válaszokat, hogyan lehet boldogulni. A felolvasott ige két utat állít elénk, és mielőtt erről szólnék, el szeretném mondani azt a történeti hátteret, amely az ige mögött van. Ahogy a feliratból fel is olvastam, Zsoltár abból az időből való, amikor az edomi Doég Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid Ahimelek házába érkezett. Abból az időszakból van ez a történet, a Szentírásban megtalálható, amikor Sámuel első könyvében, abból az időből való, amikor Dávid menekül Saul király elől, ugyanis Saul számára nyilvánvalóvá vált, hogy lehet, hogy még jogilag ő a király, de Isten már mást nevezett ki helyette, és tudta is, hogy Dávid az, akit Isten felkent királyá. Saul király, aki hatalmas volt, neki engedelmeskedett az egész hadsereg, üldözte Dávidot. Többször az életére tört már ebben az időben, amikor ez a történet játszódik. Dávid király menekül. Menekült először Izrael városaiban, aztán később Filisztea vidékére is elment, az öt filiszteus városba is elmenekült. Egy alkalommal Nób városába ment, Ahimelek házába. Ahimelek egy főpap volt. Akkoriban még nem volt kész a jeruzsálemi szentély, és nem csak Jeruzsálemben éltek a papok, hanem különböző városokban. Így Nóbban is élt 85 pap. Ahimelek volt a főpap, és Dávid, bízva abba, hogy a nép mellette van, hogy a papok úgy is tudják, hogy ő az igazi király, elment Ahimelekhez, és kért tőle kardot és kenyeret. És Ahimelek adott neki. Ahimeleknek az volt a szerencsétlensége, hogy volt ott az ő házában egy kém. Egy kém, aki Saulnak az istálló mestere volt, és ez volt Doég. Doég látta, hogy Ahimelek segített a riválison, az ifjú trónkövetelőn, Dávid királyon, aki még ekkor nem volt király, és azonnal ment Saulhoz, hogy jelentse neki, hogy feljelentse, hogy mit tett Ahimelek, és mi történt ott Nóbban. Saul király erre nagyon übegurult, és egy olyan döntést hozott, hogy az összes nóbi papnak, Ahimelek egész házának pusztulnia kell. Azonban, amikor ezt az ítéletet végre kívánta hajtatni, akkor a katonák közül egyik sem mert kezet emelni a papokra. Mindenki mozdulatlan maradt. Egy ember volt, aki azt mondta, hogy végrehajtja az ítéletet, és ez az edomi Doég volt. Egy maga 85 papot egy karddal leszúrt és megölt. Aztán bementek a városba, Nóbba, ott is iszonyatos vérengzést hajtottak végre. Ez tehát az edomi Doégnak a története. Lehet, hogy egy kicsit brutális, kicsit véres, de rámutat arra, hogy az az út, amelyet az életben való boldoguláshoz ő használt és képviselt, mihez vezethet el. Hiszen a Zsoltárnak egy tetemes része azzal foglalkozik, hogy mit tett ez a Doég, és tulajdonképpen itt a vérengzésről szó sincs, itt a legnagyobb dolog, a legnagyobb bűne az árulás, a nyelvnek a bűne. Azt gondolhatta ez az ember, és erről tesz bizonyságot a Zsoltárnak az első fele is, hogy az ármánykodással, a cselszövéssel, a jobb pozícióba való helyezkedéssel majd ő előré fog jutni, jobban fog boldogulni. És hogyha látjuk ezt a taktikát, ezt a boldogulási receptet, akkor talán eszünkbe jut a mai világ is. Emberek, akik beszélnek, akik szavaikkal próbálnak előre jutni, de tudjuk jól Jakab leveléből, hogy mennyire vigyáznia kell az embernek, és kiváltképpen a keresztjén embernek a szavaira. Hadd idézzek néhány verset Jakab levelének harmadik fejezetéből, amely a nyelv bűneiről szól. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket,
Egy kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ne szólaljunk meg, bár voltak szerzetes rendek, sőt, vannak szerzetes rendek, ahol némasági fogadalmakat tartanak meg. Tudva azt, hogy az ember legkönnyebben talán a nyelvével vétkezik. Legkönnyebben talán a nyelv mond ki olyan dolgokat, amelyeket utána már nem tud visszaszívni. És ahogy a Jakab levele leírja, valóban egy pici parányi tűz, mekkora erdőket tud lángba borítani. Nyári időben gyakran elég egy parázsló, nem is tűz, egy parázsló cigaretta csikk, és hektárokat tud lángba borítani. Ugyanilyen a nyelv is. És az edomi Doég is beleszaladt ebbe, és azt gondolta, hogy majd ő győzi nyelvvel, ahogy leírja a Zsoltár, olyan, mint az éles borona. Majd ő a saját útján, módján, a saját intrikáival érvényesülni fog Saul udvarában. Azonban nem csak ő, hanem, ahogy említettem, a mai világban is sokan vannak, akik ugyanígy használják a beszédet. A beszédet, amely őseredetileg arra adatott, hogy az ember kommunikáljon. Az egyik szív tudjon beszélni a másikkal, a gondolatainkat meg tudjuk osztani egymással. És amikor már arról van szó, hogy a szavakat nem erre használjuk, hanem valami másra, manipulálásra, hatalom megszerzésére, akkor már bele is sodródik az ember ennek a hihetetlen mocsaras vidéknek a sűrűjébe. Mert nagyon nehéz kikecmeregni. Nagyon nehéz kikecmeregni a hazugságukból, nehéz kikecmeregni azokból a nyelv okozta bűnökből, amelyeket Doégnál is megfigyelhetünk, mert hiszen ő egyszer beárulta, akkor már kutya kötelességének érezte, hogy megölje azt a 85 embert. Aztán a többit a városban sodródik. És mindez két-három szó. Két-három szó a gyökere. Van tehát ez az út, amely a szavakkal, különböző intrikákkal, pletykákkal próbálja a boldogulást elérni, és akkor itt van egy másik út, amely csupán két versben fogalmazódik meg, de lényeglátó tömörséggel mondja el, hogy miről is szól ez az út, ez Dávidnak az útja. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. A 11. vers ragadja meg tulajdonképpen a lényeget, mert te munkálkodsz. Lehet így is boldogulni. Lehet úgy is boldogulni, hogy az ember nem maga próbálja megcsinálni a szerencséjét, az ember nem maga próbálja úgy rendezni az élet szálait, hogy az majd jó legyen, úgy megvezetni másokat, embereket szóval vagy más módon, hogy az végül az ő javára forduljon, hanem mondhatja azt az ember, hogy te munkálkodsz. Első hallásra ez butaságnak tűnik. Első hallásra valaki, aki kívülről érkezett, mondhatná, hogy hát megint ezek a bárgyú keresztjének már megint ilyen naivitásokat beszélnek itt, mert hát Isten, hol van Isten, hát hogy munkálkodik, mindenkinek magának kell kikaparni a gesztenyét. De pontosan nem erről szól a hívő élet. És pontosan nem erről szól Dávidnak az élete, mert Dávid mindvégig bízott abban, hogy egyszer, amit az Isten megígért neki, nevezetesen az, hogy ő lesz a király, meg is fog valósulni. Még akkor is bízott benne, amikor már mindenki ellene fordult. Mert volt egy olyan időszak az életében, amikor már talán pont a Nóbi eset miatt az izraeli városok nem merték befogadni. Féltek, hogy mi lesz akkor, hogy a Saul haragja pont rájuk fog lesújtani. És már a saját hazájában sem lehetett, el kellett menekülnie. El kellett menekülnie a gyűlölt pogányokhoz, a filiszteusokhoz. Teljesen elhagyatottan volt. Volt olyan pillanat az életében, amikor már bolondnak kellett tettetnie magát, mert már a filiszteusok is felismerték, hogy nem ez a Dávid király. Teljesen egyedül volt, és még ebben az egyedül létben, a legnagyobb mélységben sem folyamodott manipulatív eszközökhöz, és mindvégig bízott az Istenben. És ezt megtehetjük mi is, kedves testvéreim. Megtehetjük úgy, hogy már hálát adunk akkor, az Isten által közölt áldásért, amikor még meg sem érkezett. Ez a legnagyobb hit. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Ő munkálkodik. Isten munkálkodik akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy minden ellenünk van, hogy minden csöndben van, hogy semmi nem történik. Isten munkálkodik, és ezért lehet az, hogy nekünk nyugalmunk legyen. Mert hogyha az ember maga próbál megszerezni valamit, magának próbálja megcsinálnia a szerencséjét, akkor mindig izgul, mindig aggódik, hogy vajon sikerül-e, vajon jól csináltam-e mindent, vajon működik-e a dolog. Azonban, hogyha az Úrra bízzuk, akkor igazán nyugodtak lehetünk, akkor nyugodtan hajthatjuk fejünket álomra, akkor nem kell aggodalmaskodni, nem kell arra gondolni, hogy vajon mi lesz, mert tudjuk, hogy valaki munkálkodik. Valaki munkálkodik akkor is, amikor én esetleg alszom. Valaki úgy tartja kezében az én életemet, amely a lehető legjobb irányba megy. És mindenből az én javamra akarja fordítani az áldásokat. Bízzunk így Istenbe. Bízzunk így benne, hiszen ő számtalanszor megbizonyította azt, hogy mennyire szeret bennünket, hogy mennyire a mi javunkat munkálja. Nekünk csak hittel el kell fogadni mindezt. Hittel el kell indulni, és tovább kell menni azon az úton, amely arról szól, hogy Uram, én megteszem a kötelességemet, hálából mindent megteszek annak érdekében, hogy jó legyen az élet, és hogy boldog legyek, és nem csak én, hanem a környezetem is, hiszen erről szól a szeretet. De mindazonáltal tudom, hogy tiéd az igazi erő, és a tiéd az igazi hatalom. Talán már többször szóltam arról, hogy az Isten ilyen titkos munkája egy kicsit a kertész munkájához hasonlít, illetve hát a mi munkánk hasonlít a kertész munkájához, amely kertész nagyjából tudja, hogy hogyan működik a növény, tudja, hogy hogyan növekszik, és sok mindent meg is tesz egy kertész annak érdekében, hogy szép és kívánatos növényeket neveljen föl, megteremti a feltételeket, azonban a növekedést nem ő adja. Az élet csírája, az élet magva az nem a mi kezünkben van. Ugye ez így van egy növény esetében. Nem csinált az ember még soha növényt. Életet se hozott létre az ember még. Mi csak így próbálunk bánni vele. Isten ezt a hatalmas feladatot ruházta ránk, hogy mi legyünk az ő kegyelmének, az élet energiáknak a birtokosai, terelői, a gondozói. És hogyha hűen sáfárkodunk, hogyha jó kertészek vagyunk, akkor valóban virulni fog az a kert. Virulni fog az a kert, ami az én életem. Virulni fog az a kert, amely a családom. Virulni fog az a kert, amely a lakóhelyem, gyülekezetem, népem. És hogyha ez a kert nem virul, akkor nem az Isten kell okolni azért, mert valami módon azt gondoljuk, hogy büntet, hanem rosszul végeztük a dolgunkat. Hogyha az alapvető szabályokat betartjuk, akkor az élet az virul. Tudjuk jól ezt, tudjuk mindannyian, akik már ültettünk növényt, nem kell olyan túl nagy odafigyelés hozzá, és az az élet energia, amelyet az Isten abba a kicsi magba belekódolt, ha az alapvető feltételeket megteremtjük, az ki fogja bontani magát, és gyönyörű növényé fejlődik. Ugyanígy van a mi életünk is, kedves testvérek. Hogyha átadjuk magunkat neki, hogyha rábízzuk, hogy ő végezze el a munka derekas részét, akkor a mi életünk is gyönyörűen ki fog virulni. És lehet, hogy a világ boldogul, lehet, hogy csillogó, villogó életet élnek, de gyakran a megmérő pillanatokban kiderül, hogy bármennyire is jól felépített és ügyesen megcsinált életek vannak, amikor jönnek a megmérő pillanatok, akkor minden, mint egy kártyavár összeomlik. És ugyanazt tapasztalhatjuk nagyon sokszor, amelyet a bolond gazdag példázatában mondott az Úr Jézus, amely gazdag összegyűjtött sok mindent, és akkor mondják neki, hogy bolond, még az éjjel elkérik a lelkedet. Mit ér az egész? Dávid számára, ahogy ebben a Zsoltárban, úgy majd az Isten tisztelet végén énekelt 23. Zsoltárban is, az Isten közösségének a gyönyörű kifejezése az, hogy az ő házában lakik. Ez azért is érdekes, mert ebben az időben még nem épült föl a jeruzsálemi szentély. De ezt a képet, hogy Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében, inkább úgy kell érteni, hogy az Istennek a családtagja vagyok. Az ószövetségi héber nyelvben nincs szó a családra, tehát nincs ilyen szó benne, hogy család, hanem amikor a családot jelöli a héber nyelv, akkor azt mondja, hogy ház. Hogyha valakinek a családjáról van szó, akkor azt írja, hogy valakinek a háza. Aztán később az új szövetségben már úgy írják, hogy ház népe. Én is az én házam, az Úrnak szolgálunk, ugye? Emlékszünk Józsuénak a kijelentésére. Ez azt jelentette, hogy én is az én egész családom, a nagy családom, mert akkoriban nagy családban éltek és gondolkoztak, az Úrnak szolgálunk. Tehát, hogyha így újra elolvassuk és újra értelmezzük a Zsoltárnak a 10. versét, hogy Isten házában lehetek, akkor mennyivel másabb ez a kép, tehát nem csak arról van szó, hogy egy hideg templomba csücsülhetek, hanem arról van szó, hogy az Isten családtagja lehetek. És ez már valóban ismét, ahogy sok Zsoltárnál átvezet az új szövetségbe, amikor Jézus azt mondja, hogy barátaim vagytok, fiaim, gyermekeim vagytok, mondja az Atya. Ezért hatalmazott föl Jézus arra, hogy úgy szólítsuk meg Istent, hogy mi Atyánk. És Dávid is megtapasztalta ezt, azonban ezt úgy lehet megtapasztalni, hogyha nem a tékozló fiú életet akarjuk élni, aki azt gondolta, hogy majd ő megcsinálja a sikert, megcsinálja a karriert, és kikérte a vagyont, és nem is azt az életet kell élnünk, amelyet ez a szerencsétlen Doég élt, aki manipulált és politikai manőverekkel próbált érvényesülni, és szörnyű gyilkosságokig vezetett el az ő útja, hanem Dávidi út, a Krisztusi út kell az, amin tovább járjunk, amelynek a biztos alapja az, hogy Jézus meghalt értünk, a biztos alapja az, hogy ezáltal mindig van hozzávaló menetel, és van bocsánat, és ezáltal, ami még nagyobb dolog, az ő családtagjává fogadott bennünket az Isten. Nem minthogyha eltaszított volna túlságosan, mi taszítottuk el. Mi taszítottuk el magunktól. Nem ő mondta a tékozó fiú példázatában is, hogy fiam, menj el, hanem a fiú kérte ki a vagyont. Mindig az ember a hunyó, hogyha egy ilyen mai kifejezéssel szeretnék élni. Tehát járjunk ezen az úton, és az Istenre bízzuk a mi dolgunkat, és legyünk mindig az ő közösségében, az ő közelében, és akkor meglátjuk, hogy nem csak spirituális, lelki, szívbéli boldogságunk lesz, hanem az Isten olyan utat ad, hogy fizikálisan és anyagiakban is boldogulni fogunk. Lehet, hogy nem lesznek kacsalában forgó palotáink, de amit kapunk, az mindig elég lesz. Ebben a hitben és bizalomban csendesedjünk el és imádkozzunk Istenhez. Köszönjük Istenünk azt, hogy Te valóban nem veszed le rólunk a Te oltalmazó kezedet, hogy irgalmasságod mindig közel van. Köszönjük, hogy megtartasz bennünket és gondot viselsz rólunk. Add Istenünk, hogy tudjuk ezt valóságként megélni akkor is, amikor lehet, hogy mi magunk szeretnénk kézbe venni az irányítást, mi magunk szeretnénk felgyorsítani az eseményeket és jobbá tenni az életünket. Tudjuk Istenünk, hogy mi a mi feladatunk, és tudjuk, hogy mikor kell nyugovóra térni és átadni a helyet neked, mert Te munkálkodsz. Munkálkodsz a mi életünkben is. Hát, hogy úgy tudjuk látni a mi életünket, és ez általában akkor szokott sikerülni, amikor hátra tekintünk, visszatekintünk, tudjuk úgy tekinteni a mi életünket, amely a te áldásodban bővölködik. Add meg azt a hitet, hogy előre tekintve, jövőre nézve is tudjuk ilyen hittel megtenni. Hisszük, Istenünk, hogy a jövőnk is a te áldásodban fog bővelkedni. Így erősíts meg mindannyiunkat, ami elhívásunkba erősítsd, ami hitünket, szeretetünket, reménységünket. Imádkozunk, Istenünk, azokért, akik reménytelen helyzetben vannak, akik hitetlenek, és nem képesek a szeretetre, árasz ki rájuk bőségesen a te megtérítő kegyelmedet szentelked által. Könyörgünk a betegekért, kórházban lévőkért, gyászolókért, testi-lelki terhet hordozókért. Az Úr Jézus nevében tesszük mindezt, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.